Trianon, 1920. június 4-e. Rózsa Katalin összeállítását hallják.
Június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja.
József Attila. Nem, nem, soha. Ez a vers 1922 után. Most az ezredfordulón jelent meg újra. 8 évtizedig az összes kötetből kimaradt, mintha sohasem létezett volna. Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége. Nem lehet, nem soha olá ország ége. Nem teremhet bánát a rácnak kenyeret, magyar szél fog fúlni a Kárpátok felett. Ha eljő az idő, a sírok nyílnak fel. Ha eljő az idő, a magyar talpra kell. Ha eljő az idő, erős lesz a karunk. Várjatok, testvérek, ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre. Vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent letiprunk. Az lesz a viadal. Szembeszállunk mi a poklok kapuival. Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár. Egy csepp vérig küzdünk, s áll a magyar határ teljes egészében. Mint nem is oly régen. És csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogunk lobog, villámlik a kardunk. Fut a gaz előlünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az égig haragos szózatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb hazánk, nem egy araszon sem. Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen. Magyar Rónán hegyen egy kiáltás zúgát, nem engedjük soha, soha Árpád halált.
Millió magyar, akit nem hall a nagy világ. többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk.
1919. január 18-án Versailles-ban megnyílt az első világháborút lezáró békekonferencia, ekkor még csak a győztes államok részvételével. A magyar küldöttséget csak 1920. januárjában hívták meg a béketárgyalásokra. A delegáció január 7-én érkezett Párizsba, Aponyi Albert gróf vezetésével, Bethlen István és Teleki Pál grófokkal a soraiban. Teleki Pál, nemzetközileg elismert földrajztudós azonban hiába vitte magával a híres úgynevezett vörös térképét, amely az 1910. évi népszámlálási adatok alapján a Kárpát-medence tényleges etnikai viszonyait ábrázolta, hiába mondott figyelemre méltó beszédet Aponyi angolul és franciául is, a békekonferencia legfelső tanácsa előtt ennek nem volt hatása. Részletek gróf Aponyi Albertnek, a magyar békedelegáció elnökének a békekonferencián elmondott beszédéből. A többi háborút viselő nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött béke feltételei szintén szigorúak. De közülük egyik sem tartalmazott a nemzet életére lényeges oly területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem egyharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert ez ország, ez szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva Szén, Érc és Sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírószékhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor, azt hiszem, a fokozat megállapításainál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb, és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek között a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőd a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. Nem hiszem továbbá, hogy ítélettel állunk szemben, mert hiszen az ítélet oly eljárást tételez fel, amelyben a felek egyforma körülmények között hallgattatnak meg, és egyformán tudják érveiket érvényre juttatni. Magyarországot azonban mindeddig nem hallgatták meg. A nemzetközi kényszer hatására a jövendő gazdasági talprálás reményében nem maradt más lehetőség, mint a béke diktátum aláírása. 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy Trianon palotában aláírták az első világháborút Magyarország számára lezáró békediktátumot. A történelmi Magyarország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent, 3 millió 300 ezer honfitársunk került határainkon kívülre, szorult ki a nemzet összetartó erejéből. Alig voltak olyanok, akiknek nem maradtak volna rokonai a határokon kívül. Magyarország, amely a monarchia részeként nagy hatalom volt, Európa egyik legkisebb és leggyengébb állama lett. A trianoni békeszerződés aláírása a magyar nemzet gyásznapja, melyről így írt a korabeli tudósító. A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós, őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, Székelyföldet, a Rákóczi a Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az ország némán, méltóság teljesen, de komordaccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott.
Valahol aláírtak valamit, valahol megalkuttak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába, onnan dobtak le minket. Tudjuk miért. Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön bilincs. De tudom, talpra kell állanunk mégis. De tudom, újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát. Tudom, vágni fogjuk kemény vadsziklába az utat, melyen egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk, újra csak felfelé. Halljuk, látjuk, és tudjuk immár, mert valóság. A régi Magyarország nincsen többé. Nem akkor halt meg, amikor Párizsban temetését rendezték, de akkor, amikor ő maga is bejelentette, hogy igenis, nem vagyok már a régi. Ez az igazság. Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz a szívünk, és fáj a szemünk. Ott lebukott a nap, és csak az ég veresedik még, és az égen gomolygó, nehéz sors fellegek. Attól csak a könnyünk csordul ki már. Vigyázzunk! A könny drága, és ne lássa az senki idegen, ami nekünk fáj. Kós Károly.
Tartsd magad, nemzetem, tipornak rendesen. Elnudnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyók a kebleden, szitok a neveden. Tovább nem engedem, szeretetedem, azért, mert vontattál, mindenkit fogadtál. Zsoldosok, kofárok, tolvajok kezére jutottál, hittél a nyugatnak, s mindenkor becsaptak, elvennék múltadat, ásnák a sírodat.
Magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét. De mi balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengíteni. Én hiszek a testvériségben. A színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet. nemzet ne a nemzet ellen harcoljon, hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye, az elnyomás és a rombolás szellem ellen. Micsoda leckét kaptunk éppen ebből mi, magyarok. Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katolikus igazságban. Más szóval, hiszek igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein. Az én egyházam nem nemzeti egyház. Babits Mihály.
Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészek rakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz! Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából, az emlékezés új kereszteket.
Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted! Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sark, de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó, rút, féreg, de itthon maradok, akarok lenni a halálharang, mely temet bár, halló fülekbe csengés lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, a kanóc része, lángra robbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig, hamuban, éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor...
Még nem tudom. Jut-e nekem egy nyugalmas sarok? De addig... Varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.
Rózsa Katalin összeállítását hallották.
Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.